Vince Enikő egyetemi oktató, a Bábesbolyai Tudományegyetem Európai Tanulmányok Karának professzora régóta, mondhatni évtizedek óta foglalkozik roma kérdésekkel, több tanulmányt írt, és úgy tudom, hogy aktivistaként is számon tartják, foglalkozik a rasszizmus kérdésével, az esélyegyenlőséggel, a munkavállalás területén, hátrányos megkülönböztetéssel, szóval mindennel, ami a romák sokrétű problémáit illeti. De kezdjük az elején. Ez a történet hogyan indult? Miért választotta ezt a területet? Miért akar a roma nemzetiségűek problémáival foglalkozni, rajtuk segíteni?
Jó napot, Edith, és jó napot a hallgatóknak. Köszönöm szépen a megkeresést. Be kell vallanom, hogy ritkában fordul elő velem, hogy magyarul kell beszélnem ezekről a témákról, mert hogy kevesen hívnak meg magyar nyelvi adásukba. Valószínűleg ez azért is van, mert amiket írtam, az többnyire románul és angolul írtam. Most akkor igen, megpróbálom azért röviden visszaidézni, hogy honnan is indult az egész, ahogyan Edith kérdezte. 2005-ben történt tulajdonképpen, hogy megkeresett egy szexuális neveléssel foglalkozó szervezet, hogy nem-e végeznénk közösen egy kutatást a reproduktív jogokról, abortuszról, modern fogamzásgátlókhoz való hozzáférésről, stb. Száz városban. Ők választották ki azt a várost, és nem kifejezetten rómákra, rómanőkre vonatkozott az ő elképzelésük, de a kutatás során találkoztam egy róma közösséggel ott Szászvárosban, és tulajdonképpen onnan indult az érdeklődésem az irányba, hogy megértsem, miként kapcsolódnak össze általános közpolitikák, például a reproduktív jogok terén, más társadalmi folyamatokkal, úgy, mint társadalmi kirekesztés, marginalizáció, rasszizmus. És akkor igen, ez volt az első tanulmányom, amit aztán megírtam ennek kapcsán, hogy hogyan hozzák a ilyen marginális helyzetben élő nők a reproduktív döntéseiket, és miként állnak tulajdonképpen két nagy norma rendszer súlya alatt, miként hozzák ezeket a döntéseket, egyfelől azon normák hatása alatt, amik az ő közösségeikben dominálnak, és ahova nyilván oda tartoznak az elképzelések az ideális családról, a nők szerepéről, gyerekvállalásról, gyerekek számáról, stb. Másfelől pedig hogyan befolyásolja döntéseiket a közegészségügyi rendszer, és bizony az az intézményes rasszizmus, ami ebben a szférában is létezik. Szóval ez volt a kezdet 2005-ben.
Tehát az egészségügyi rendszer is másként viszonyul a roma nemzetiségű nőkhöz?
Igen, akkor sok mindent megfigyelhettem a terepen, hogy hogyan kezelik őket, például kórházban, vagy abortusz esetén, hogyan asszociálják az abortusszal. Nos, ez már a helyi önkormányzat részéről hangzott vélemény volt, amit hallottam, hogyan próbálják valahogy kifordítani végülis azt a modern fogamzásgátlókhoz való hozzáférés jogát, hogyan fordítják ki, és hogyan fordítják a róma nők ellenében. Szóval, hogy hogyan próbálják ezeket a módszereket arra használni, hogy visszafogják a róma szaporulatot. Beszélgettem orvosokkal, nőgyógyászokkal, és főleg ilyen morális elítélés tekintetében mondtak ők véleményt arról, hogy például a róma nők egyebet sem tudnak, mint nem gyereket csinálni, és aztán megjönnek ide abortuszra, és mi ezt a gyakorlatot most már meguntuk.
Van egy ilyen félelem a roma közösségekben, én nemrég jártam Őrkön, és akkor ott is mondták, hogy foglalkoznak roma nőkkel és gyerekekkel, tehát van egy ilyen közösségi ház, ahova lehet vinni a kicsi babákat, és akkor a férfiak attól félnek, hogy ott kiokosítják a nőket, és akkor ráveszik, hogy ne szüljenek több gyereket. Aha. Tehát a roma közösségekben él egy ilyen félelem, hogy őket megakadályozzák abban, hogy gyereket vállaljanak.
Igen, így van, ezért is annak idején felfigyeltem erre, hogy mégis a roma nők hogyan kerülnek ilyen egy sorozatos dilemma helyzetek elé, mert hogy egyfelül van a közösségi nyomás, másfelül van mindaz, amit a többségi társadalom részéről élnek meg.
És a korai gyerekvállalással is foglalkozott? Mert láttam azt a cikket, ami azt hiszem, hogy románul van, és angolul talán, hogy a roma nők szexuális egészségének a problémája, valami ilyesmi a címe.
Hát, ahogy interjúztam abban a közösségben, voltak igen 18 éven aluli lányok is, akik már teherbe estek és gyereket szültek.
És ön mit gondol, hogy ez mennyiben akadályozza a roma nőknek az érvényesülését a társadalomban? Tehát a munkavállalásról kevés szó esik.
Hát ugyanúgy, ahogyan más etnikumú nők esetében, hogy hogyan sikerül mindenkinek külön-külön egyénileg egyensúlyban tartani a családi kötelezettségeit, gyerekneveléssel, mások gondozásával kapcsolatos kötelezettségeit a munkavállalással, a családon kívüli munkavállalással, amiért jövedelmet kapnak. Szóval, hogy ez egy általános probléma, nyilván nem csak a roma nők esetében merül fel, de sokkal nehezebben oldhatók meg ezek a problémák, akkor, ha valaki nem csak nő, hanem szegénységben is él, és nem csak szegénységben él, hanem ráadásul roma is.
Az ön neve fűződik, azt hiszem, hogy a Pataréthez is, vagy pedig a kolozsvári szegény réteghez, tehát a szegény roma közösségekhez. Ott is volt egy projekt, nem tudom most már, hogy magyarul ezt hogy nevezik, de valami ház volt a nevében. Arról mesélne egy kicsit?
Igen. Szóval, hogy az történt velem, hogy 2005-től errefele, aztán még több kutatásban is részt vettem, ami szintén a rómák társadalmi helyzetével és marginalizációjával foglalkozott. Dolgoztunk együtt különféle nagyságrendű projektekben az iskolai oktatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatban, a munkával kapcsolatban, és ami kiderült az, hogy van egy konstans jellegzetessége azoknak a helyzeteknek, amikor is roma etnikumú személyek nehezebben férnek hozzá az iskolai oktatáshoz, illetve jól fizetett társadalmilag elismert munkákhoz, munkakörökhöz. És ez az állandó jellegzetesség, pedig úgy vettem én észre, hogy ez a lakhatással volt mindig kapcsolatban, tehát általában ott, ahol egészségügyi, oktatásügyi, munkaügyi problémák merültek fel, azok erőteljesebbek voltak akkor, amikor az emberek lakhatási körülményeik nagyon-nagyon nehezek voltak, illetve informális közösségekben laknak, rossz lakáskörülmények között, nincs folyóvíz a házban, nincs kanalizálás, nincs WC a házban, szűkös a laktér, nagyon sokan laknak nagyon kis területen, stb. Na, és akkor innen tulajdonképpen, szóval volt már egy ilyen érzékenységem a lakhatás problémájával kapcsolatban, és igen, 2010-ben történt az Kolozsváron, hogy felfigyeltem az önkormányzat terveire, amelyek arról szóltak, hogy hogyan készítenek elő valami befektetést Pataréten. Pataréth a városhoz tartozik, Kolozsvárhoz tartozik, itt van a városnak a szeméttelepe, tehát arra készültek, és ezt nyilatkozták, hogy arra készülnek, hogy lakásokat építsenek Pataréten, azzal a céllal cinikusan mondva, hogy javítsák a rómák lakhatási körülményeit. Ugye, hogyan javítod a lakhatási körülményeket, hogyha a régi nem ökológikus szeméttelép mellé költöztetted őket. Na most Ez ugye elkezdődött ez a folyamat 2010-ben, sajnos nem tudtuk megállítani, és decemberben, 2010. december 17-én történt meg egy nagy roma közösségnek a, mondom én, erőszakos kilakoltatása. Azért nevezem erőszakos kilakoltatásnak, mert nem csak, hogy rendőrség, csendőrség, égiszel, ott történt ez, hajnalban mínusz nem tudom, tizenhány fok volt akkor decemberben, néhány nappal karácsony előtt, hanem azért is, mert mégis az az alternatíva, amit ajánlottak nekik, tehát a Patarétre való kiköltözés, mint alternatíva azon lakások helyett, ahonnan kilakoltatták őket, tulajdonképpen nem megfelelő, nem elfogadható, nem emberi körülményeket, emberhez méltó körülményeket biztosít. Na most, tehát akkortól kezdődött tulajdonképpen igazából a fordulatom az aktivizmus fele. Már azelőtt ugye tudtam azt, hogy ilyen témákról nem lehet egyszerűen csak írni, úgymond kutatni, publikálni, hanem szükség van valami egyébre is, szükség van valamiféle beavatkozásra. Na, de ez a kilakoltatás volt a végső csepp ebben a fordulatban az én esetemben. És akkor igen, azóta mindenféle akciókat próbáltunk együtt a Patarétán lakó romákkal, véghez vinni. Román-magyar-roma aktivista csoportot hoztunk össze, együtt tanultuk meg tulajdonképpen, mi az, hogy a aktivizmus, mi az, hogy lakhatási aktivizmus, hogyan kapcsolódik ez az antirasszista aktivizmussal, és azóta hát meg is folytattuk a kutatást is, a militáns kutatást, tehát hogy feltérképezni, megismerni, hogy mik voltak az okai ennek a kilakoltatásnak, milyen körülmények közé kerültek az emberek, és na, sok mindent publikáltunk erről, például a Pata című, ez is egy román nyelvű kötet, interjúkat az emberekkel, dokumentumokat, amelyeket az önkormányzat szertáraiból szedtünk elő valahogy, vagy csaltunk ki valahogy, amik jelezték azt, hogy hogyan vesz részt az önkormányzat ilyen embertelen akciókban. Nos, aztán meg többek között, igen, minden évben december 17-én együtt szerveztünk Kolozsvár utcáin különféle megmozdulásokat, tüntetéseket, demonstrációkat, amelyeknek a célja nem csak az volt, hogy emlékeztessünk a 2010-es kilakoltatásra, hanem az volt, hogy segítsük valahogyan a Kolozsvár lakóit abban, hogy megértsék, hogy miért is történik ez, és hogyan kapcsolódik a város általános lakhatási problémáihoz. Nos, akkor emellett még igen, támogattuk a közösségeket abban az esetben, amikor indokoltnak tűnt az, hogy pereket indítsunk az önkormányzat ellen, illetve más intézmények ellen, amelyek felelősek azért, mert hogy a Pataréti környezet olyan, amilyen a szeméttelepei miatt. Ehhez kapcsolódva aztán végeztünk egy kutatást is, Enhozsuszt a neve, ez volt az utolsó, azt hiszem, kutatásunk, amit ott végigvittünk, ami arról szól, hogy az emberek egészségügyi állapota hogyan kapcsolódik a rossz lakhatási körülményekhez, illetve a toxikus környezethez, amelyben laknak. És akkor ennek kapcsán indítottuk az utolsó perünket, ami sajnos még mindig zajlik, húzódik, mert úgy látszik, hogy senki sem meri vállalni annak a felelősségét, hogy kimondja, hogy igazából kik a felelősek azért, mert több száz ember, majdnem 2000 ember ugye ott lakik nem csak embertelen, hanem toxikus körülmények között, ami meglátszik ugye az egészségügyi állapotukban, ami meglátszik abban, hogy korán meghalnak az emberek, alig van néhány, egy kezünkön megszámolhatnánk hány 65 éven felüli személy lakik ott. Tehát korai elhalálozás mindenképpen kapcsolatban van azzal, hogy toxikus környezetben laknak, s laktak egyesek évtizedeken keresztül.
Most a Pataréten megszűnt a szeméttelep, úgy tudom, tehát azt nem ökologizálták. És azt is megkérdezném, hogy azok az emberek, akiket kilakoltattak, azok a város egyik utcájából voltak oda telepítve, nem?
Igen, igen, a 2010-es kilakoltatás az volt, igen, a nem éppen központi, de egy jó negyedből lakoltatták ki őket, amely környezetükben elindult egyfajta ilyen új ingatlanfejlesztés, és tulajdonképpen azt hiszem ezért tett meg az önkormányzat mindent, hogy úgymond megtisztítsa azt a környezetet az nem kívánt elemektől. De a Pataréten egyébként laznak még mások is, 3-4 közösség. Most már a negyedik megszűnt lassan azzal, ahogyan mondja Edith, majd felszámolták a szeméttelepet, mert az ők a szeméttelep mellett laktak effektíve. Van a régi Dálász, a 70-es évekből, most hosszas történetek, ezek nem lehet ezt így ilyen röviden, gyorsan elmondani. Ők telepedtek le ott először a 70-es években, és mondjuk róluk mondhatni azt, amit az önkormányzat mindig is mondott, hogy önkéntesen telepedtek oda le, és azért, hogy a szeméttelepen dolgozzanak. Na de ugye van ez az új kilakoltatás, 2010-es, 70-valahány családot érintett, 300-valahány személyt, és van még egy másik zóna, szintén Pataréthez tartozik, a Kántonului utca, talán a legnagyobb, ott ma már olyan 170 családi egység van, vagy hogy mondjam, háztartás van, vagy barak, körülbelül 700-an laknak ott. Nos, az a félig informális telep tulajdonképpen úgy alakult ki, hogy a 90-es évek végétől kezdve az önkormányzat úgy rendre a város különböző részeiről kilakoltatott kisebb-nagyobb róma közösségeket, nagy családokat tulajdonképpen. Szóval így akkor mi azt mondjuk, hogy ugye ez a Kántonului utca 2000-es évekből és a Karszfiós kilakoltatás 2010-ből tulajdonképpen jelzi az önkormányzatnak a direkt felelősségét abban, hogy ezek az emberek oda kerültek, és azóta is jó részük ott lakik. Na most mi történt a szeméttelepel? Az Európai Bizottság éveken át fenyegette Romániát, nem csak a várost, azzal, hogy büntetésben részesül, ha ezt a toxikus régi szeméttelepet nem számolja fel. És akkor, na ugye volt a kilakoltatás 2010-ben, akkor még a régi nem ökológikus szeméttelep még ott volt. 2015-ben zárták be ezt a régit, és az valójában azóta átment egy ilyen ökologizálási folyamaton. 2020-ban, 21-ben fejeződött az be, tehát jócskán elhúzódott, de tulajdonképpen mi történt? 2015-ben az történt, hogy az önkormányzat úgy döntött, hogy jóvá hagy két új úgynevezett ideiglenes szeméttelepet ugyanazon a területen. 2015-ben tulajdonképpen létrehoztak két másik fertőzőpontot, Gócot, 800-900 méterre attól a lakó résztől, amit tulajdonképpen az önkormányzat hozott létre, tehát nem az emberek illegálisan, informálisan elfoglalták. Na most a mi perünk, a 2018-os perünk ezeket az új szeméttelepeket célozza. Na most közben történt még valami, ugye két éve talán, hogy beindult egy új ökológikus szeméttelep, egy picit távol a Pataréttől. Na most azzal is nagyon sok probléma volt, nagyon elhúzódott, stb. De tulajdonképpen az egyik direkt következménye az, hogy ezekre az ideiglenes szeméttelepekre most már nem lehet új hulladékot tárolni. De a régi hulladék még ott van. Uh-huh. Tehát ezeket a szeméttelepeket nem ökologizálták még. Ez a következtetés, hogy akkor továbbra is mérgező hatásuk van.
Uh-huh. És ahova kilakoltatták azt a 70 családot, több mint 300 személyt, hova költöztették? Tehát ezek is csak ilyen barakok, vagy miféle lakások ezek, ahova őket költöztették?
Úgy nevezik őket, hogy moduláris lakások, uh-huh. Tehát két ilyen nagy egységben, minden egyes egységben van 1-2-3-5 lépcsőház, mondjam úgy, és minden lépcsőházban 4 lakrész. Tehát összesen 20 plusz 20, 40 lakrészt építettek, tettek termopánablakot, ez volt az egyik nagy büszkeségük, amit amit úgy nevezek, hogy na, javítottak a rómák életkörülményein, hogy termopán ablakkal felszerelt lakrészt adtak, biztosítottak számukra a szeméttelep mellett. Ez a lakrészt, hogy kell érteni, ez egy szoba. 16 négyzetméter, vagy néhány szoba, lehet, hogy 18 négyzetméter, és négy ilyen lakrész, vagy egy ilyen lépcsőház használ egy, nem tudom, 3 négyzetméteres közös vécét.
Mosdót. Uh-huh. Akkor mégis a 40 lakrészbe hogy fért be 70 család?
Hát ebben az az össze, hogy mert nem mindenkinek utaltak ki, ráadásul még egy ilyent sem, és akkor gyors megoldás akkor az volt, hogy szóban úgymond jóvá hagyták nekik, hogy ahogy ők mondták már, mint az önkormányzat, építsetek illegálisan ott magatoknak a dombon, mi ezt eltűrjük, ti úgyis így szeretitek illegálisan lakni. És akkor emellett a 40 úgymond hivatalos rakrész mellett, amit az emberek béreltek, a bérleti szerződés alapján fizettek havonta a polgármesterhivatalnak, még épültek ilyen fa barakok ott körül, egy körül a két házsor körül.
Ön ki szokott járni oda a patarétre? Ismerik önt? Kedvelik az emberek? Tudják, hogy harcol értük?
Hát sokat jártam, és jártunk a kollégáimmal, igen, mert hogy na, végülis minden akció, amit indítványoztunk, vagy ötletünk volt, hogy mit lehetne csinálni, hogy egy kicsit javítani, vagy igazságot tenni valahogy, akkor ezt mindig közösen készítettük elő. És igen, ezt az előbb elfelejtettem, hogy 2017-től errefele támogatjuk a családokat abban, hogy évente letegyenek az önkormányzathoz szociális lakáskérést. És kb. 70-100 családot, attól függ, hogy ki, hogy mennyi, hányan óhajtják ezt évente. Megismételjük, és ez is azt jelenti, igen, hogy kimegyünk oda személyesen, amíg készítjük, előkészítjük ezeket a dosszárokat.
Kapott valaki?
Igen, nem sokan, de ezek is ugye nincs sok az egész városban szociális lakás. Évente olyan 7-8-at osztanak ki, olyan 10-11-en talán, na, ami nagyon kevés, de azon túl, hogy kevés, vagy hogy nyilván nem nincs olyan nagy reményeik az embereknek, vagy nekünk, hogy ez megoldást hozott volna. De ez volt az egyik módja, amelyen keresztül az emberek évente újból és újból nyilatkozták, hogy itt vagyunk, létezünk, jogaink vannak, szükségünk van szociális lakásra, vagyis hogy ne felejtsék el őket, ne tegyék őket láthatatlanná. Uh-huh. Tehát végülis ez egy ilyen politikai aktus is, ha akarjuk, mert hogy na, végülis a városháza akkor évente legalább ilyen 100 kérést kapott ezekből a zónákból, ami mindig emlékeztette őket arra, ha egyáltalán meg volt valami érzés bennük, hogy na, ez a probléma ott van, és újra termelődik, és vannak felelősségeik, és többek között igen, a városnak szükség van egy megfelelő méretű szociális lakásállományra.
Igen, és hogy ne higgye azt az önkormányzat, hogy önök feladták, nem?
Hát ez is van, igen, hogy lássák, hogy na, hogy az emberek nem adják fel ezt a harcot, mert ha egy kicsit is visszalépsz, akkor azt hiszem, hogy nagyon könnyen ismét úgy visszaáll a lepel mindenre, és eltüntetnek minden. Eltüntetnek minden nyomot, amit tudnak. Igen.
A pereknek milyen esélyük van, és hány év alatt gondolja ön, hogy megoldódnak ezek a problémák peres úton? Vagy van erre esély?
Hát most ha azt mondjuk, hogy nem hiszünk egyáltalán az igazságszolgáltatásban, az se jó. Na, igazából nem hiszünk nagyon, de azt hiszem ennek is van egy ilyen eseten túli fontossága ezeknek az erőfeszítéseknek, hogy bevonni az igazságszolgáltatást ezekbe a helyzetekbe. Mert végül is itt emberi jogok sérültek, és törvénykezésnek kötelessége lenne megállapítani az emberi jogok sérülését, amelyek még egyszer, úgymond nem csak idézőjelben, csak szociális szegregációhoz vezetnek, társadalmi kizáráshoz, marginalizációhoz, hanem, amint mondtam, az emberek biológiai, fizikai életét veszélyezteti.
Uh-huh. Még csak annyit, hogy ezek a december 17-i demonstrációk, ezek még folytatódnak? Akkor ez egy ilyen hagyománnyá vált?
Igen, próbáltuk minden évben, 2014-ben talán volt valami másfajta akciónk, belteres akciónk, és a tavaly fordítottunk egy kicsit ezen a stratégián, hogy na, már régtől az üzeneteinkben mindig azt hangsúlyozzuk, hogy a patarétri rómák lakhatási helyzete, ha bár nagyon szélsőséges a városban, de tükre annak, hogy a városban általánosabb lakásproblémák vannak, és akkor próbáltunk behozni más társadalmi kategóriákat is ezekbe az akciókba, például azokat, akik privát albérletben laknak, és ugye hát Kolozsvár nagyon-nagyon híres arról, hogy mennyire drága az albérleti piaca. Mm-hmm. És akkor a tavaly decemberben ez volt a fő témánk, hogy hogyan és miként tudja a lakhatási mozgalmunk támogatni ebben a szituációban levő embereket, hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy szerveződjenek, mobilizálódjanak, alacsonyabb házbérekért, megfelelőbb lakáskörülményekért, és végül is igen, ők is nagy részük eligibilis lenne szociális lakásra, tehát így bővíteni valahogyan a kört és a nyomást az önkormányzaton annak irányában, hogy tegyen meg mindent, hogy növelje a szociális lakásállományt.
Kedves hallgatók, Vince Enikő egyetemi oktatót, a Bábesbolyai Tudományegyetem Európai Tanulmányok Karának professzorát hallhattuk, aki aktivizmussal is foglalkozik, mint hallottuk itt ebben a műsorban, és nagyon mélyen beleásta magát a kolozsvári romák, a patarétri romák problémáiba. Ígérje meg nekünk, hogyha van valami előrelépés vagy akció, akkor minket is értesít, hogy mi is tudjunk róla.
Nagyon szívesen, köszönöm szépen. Persze.